Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy tudhatjuk, hogy itt vagy velünk, és ahogy megígérted, elküldöd a te lelkedet erre a földre. Köszönjük azt, hogy ő az, akiben megismerhettük azt, hogy bűnösök vagyunk, ő az, akiben ugyanakkor megláthattuk azt, hogy te vagy a mi mencsvárunk. Hogy te vagy az, aki elvégezted azt a büntetést, elvégezted azt az áldozatot, amely által mi szabadok lehetünk. Köszönjük neked azt, hogy ő benne lehetünk most itt előtted, és kérhetünk téged arra, hogy tisztíts ki belőlünk mindent, ami nem a te akaratod szerint való, és segíts bennünket úgy járni, ahogy azt te szeretnéd. Urunk, nagyon nagy szükségünk van rád. A tanítványok sem lehettek volna tanítványok, apostolok, a te küldötteid, hogyha nem végzed el bennük ezt a munkát. Mi azért állunk itt, mert tudjuk, hogy szükségünk van erre a te munkádra. Hogy enélkül a munka nélkül, enélkül a megváltás, enélkül a megszentelő áldozat nélkül nem vagyunk képesek arra, hogy kövessünk téged is. Legfőképpen nem lehetnénk a mennyei állampolgárságnak a részesei. Köszönjük, hogy mindezt ajándékként megadtad nekünk, és köszönjük, hogy úgy állhatunk előtted, mint akik a te gyermekeid vagyunk, és most kérünk arra, hogy dolgozz rajtunk továbbra is. Amen. Foglaltok helyet.
Köszönöm, Máté. Köszönöm, zenészek, feleségem. Nagyon jó látni mindenkit ma reggel. Pünköst van, és ma ünnepelni fogunk, azért is énekeltünk egyel kevesebb éneket, mert egy szép ünnep van előttünk. És ugye pünköst egy hivatalos nemzeti ünnep Magyarországon, ugye? Hivatalosan egy nemzeti ünnep, ugye mivel Magyarország egy keresztény kalendárium meghatározza a társadalmi életet itt Magyarországon. De mi ez a pünköst? Miről szól pünköst? A pünköst szó azt jelenti szó szerint, hogy 50. Pentekoszt, a pente az 50. És azért hívják pünkösti ünnepet Pentekoszt, mert 50 nap után megtörtént, hogy Krisztus feltámadott a halálból és visszatért az atyához. 50 nap utána. Tehát ha meg akarjuk érteni a pünkösti ünnepet, meg kell érteni azt az 50 nap, ami megelőzte, ugye? Jézus feltámadás után megelőzte, és előre mutatott, hogy miről fog. Előre készítette. Tehát Jézus töltött, nagyon jól tudjuk, 40 napot a tanítványokkal a feltámadás után, és tanította őket magáról az írások szerint. Tehát nézzünk meg ezeket. Lukács 24, Lukács elmondja, hogy hogyan, mit is történt azon a 40 napon Jézus Krisztussal. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondom nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam. Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban. És akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Megértettek az értelmüket, hogy értsék meg, hogy miről szól ez az egész Ószövetség. És Jézus Krisztus azt tanította nekik, hogy az egész Ószövetség őről szól, és az evangéliumról. Azt mondta nekik, hogy Mózes is beszélt róla. Ugye tudjuk a mózesi történet, mi történt ott, hogy az Isten adta az ő népének a mannát minden egyes napon a pusztai vándorláson. És adta nekik az élő vizet. A kősziklában, amikor Mózes ráütött a víz, akkor az élő víz kijött belőle. És az emberek abból ittak, ettek minden nap a mannát. Tehát Mózesen keresztül azt tanítjunk Jézus Krisztusról, mert Jézus azt mondja, én vagyok az élő kenyér, és én adom az élő vizet. Tehát a tanítás az Ószövetségben Jézus Krisztusról az, hogy az élet olyan, mint egy pusztai vándorlás. És Jézus Krisztus nélkül élni ezt az életet, az olyan veszélyes. Elvesz egy pusztai vándorlás ebben a világban, víz nélkül, eledel nélkül, az élet veszélyes. Jézus Krisztus nélkül nem fogunk itt ebben az életben élni. Nekünk szükségünk van Jézus Krisztusra. Három helyen olvashatunk Jézus utó szavairól, amivel biztatta a tanítványokat az a 40 napon keresztül. Három helyen olvasunk, mi voltak az utó szavai Jézus és a tanítványnak. Három helyen. Máté 28, nagyon híres szöveget nézünk ezt meg. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, és tegyétek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentlélek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ime én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez ott a Máté evangélium, most majd nézzük meg egy Lukács evangélium, hogy a párhuzam versek vannak, ami Lukács így írja le ezt. És így szólt hozzájuk. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottok közül. És hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. Tehát mi volt a lényege Jézusnak az utolsó szavainak? Amikor együtt olvasunk ezt a párhuzamos két ige szakasz, akkor látjuk a lényeget a Jézusnak a nagy parancsnak. Ugye? Nekik, ők a tanúk, nekik kell hirdetni az evangéliumot. Ugye? Nekik kell hívni az embereket a megtérésre. Hogy az emberek tanítványá váljanak Jézus Krisztusnak. És ezt az evangéliumot ugye minden népének kell hirdetni. Világszerte. És itt olvasunk Jézus Krisztusnak a világhódító missziós tervének leegyszerűsítve. És mit csináltak a tanítványok, miután Jézus ugye felemeltetett és visszatért az atyához? Mit csináltak a tanítványok az ő utolsó szavai után? Hát a tanítványok nem indultak útra, nem vitték az evangéliumot még az egész világra, hanem visszamentek Jeruzsálembe. És megvártak a Szent Lelket. Jézus Krisztus azt mondta, sehova ne menjetek, annélkül, hogy megkaptátok a Szent Lelket. Következő vers, a 49. versben Jézus ezt mondta nekik. És ime, én elküldöm nektek, akit atyám ígért. Ti pedig maradjatok a városban, Jeruzsálemben, amíg fel nem ruházhatok a mennyei erővel. Tehát a tanítványok összegyűltek Jeruzsálemben, és izgattan várták a Szent Lelket. Fogalmuk nem volt, hogy ez mit jelent, mivel az Ószövetségben az Isten soha nem töltötte ki az ő Szent Lelket az ő népére. Csak beszélt róla, ígérte, de soha nem töltötte ki a népére. De most Jézus megígérte nekik, hogy ők meg fogják ezt kapni. És az Apcsal könyv az első versekben erről olvasjuk, és ez a harmadik hely, ahol elhangzik Jézus Krisztus utolsó szavai, utolsó bátorítás az ő tanítványnak. Olvassuk ezt fel, Apcsal 1, 8 és 9. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határaig. És miután ezt mondta, szemük látára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Tehát ez a fő mondat az egész Apcsal könyvnek, ez a mondat igazán adja a vázlatot az egész könyvnek, hogy ti fogjátok hirdetni az evangéliumot, ti fogjátok erőt kapni, és ezt fogjátok csinálni először Jeruzsálemben, és akkor az evangélium terjedni fog Samáriában, és akkor a világ végezetéig. Ez a terv, és ez, amit látjuk az Apcsal könyvében. Tehát a tanítványok ott vannak Jeruzsálemben, és várnak. Várnak. Mikor jön a Szentlélek? Egyre nagyobb a feszültség. Mikor jön a Szentlélek? Milyen lesz az, amikor a Szentlélek jön? Eltelnek a napok. Egy nap, két nap, három nap, egy egész hét. Mikor jön a Szentlélek? Hogy fog ez kinézni? Mi lesz velük? Ez az egész helyzet nagyon feszült. Nagyon feszült. Nagy a feszültség. Ezt el lehet képzelni, ugye, mint az Ószövetségben. Milyen nagy feszültség volt Izraelben. több ezer éven keresztül Isten megígérte, küldöm a Messiás, jönni fog a Messiás, és az Isten népe várt, és várt nem napokig, hanem évekig, száz évekig, ezer év, mikor fog jönni a Messiás? Olyan volt, mint egy nagy lufi, amit az Isten fújt fel, jönni fog a Messiás, jönni fog a Messiás. És Jézus Krisztus megérkezett, és a keresztre ment, és feltámadt a halálba, és olyan, mint ez a nagy lufi, végre kidurant. Megérkezett a Messiás, és hasonló itt a helyzet. Isten ígérte az egész Ószövetségünket, jönni fog a Szentlélek, küldöm a Szentléleket. És mindjárt itt lesz, mindjárt fog kidurani ez a lufi, senki nem látta ilyesmit. És erről szól a pünkös, hogy kidurant a lufi, megérkezett a Szentlélek, menjünk az Úr elé, és imádkozunk, hogy értsük, miről szól a pünkösdi ünnepet, imádkozunk. Mennyi atyánk, köszönjük szépen, hogy te hozzád tudunk menni, és elcsendesedni a szívünket, a lelkünket, tudván, hogy te vagy a mi mennyi atyánk. Te vagy az, aki elküldte a Szent Háromságnak a második személy, az Úr Jézus Krisztus, és te vagy az, aki elküldte a Szent Háromságnak a harmadik személy, a Szent Lelke, Szent Lelket. És szeretnék elcsendesedni előtted, és megérteni, és átélni, hogy ez hogy nézett ki, mi közel hozzánk, hogy néz ki a mi életünkben 2023-ban. És Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy mi most tölts be mi szívünket, a lelkeddel, hogy lássunk téged. Úr Jézus Krisztus, látod, az én szívemnek a vágya, hogy mindannyiunk lássunk téged, de hiszünk, hogy ez egy természetfeletti dolog ez. Mi nem csak szemünkkel látunk téged, hanem a szívünknek a szemeivel. És szükségünk van rád, és kérlek, hogy ebben segíts. Segíts nekem, segíts, hogy én ne legyek akadály annak, hogy elmondhassam mindazt, ami rám bíztál, semmi kevesebbet, és semmi többet. Én nagyon kérlek, hogy így légy velünk ezen a pünkösdi ünnepen, hogy téged tudunk ünnepelni, Úr Jézus Krisztus. Ahogy énekeltünk az előbb, a királyok királya, az egyetlen megváltó. Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük azt a kiváltságot, hogy itt lehetünk a te házadban. Kérünk, hogy így áld meg minket saját magaddal, de Szent Lelkeden keresztül, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát kezdjünk, hogy nézzünk meg az Apcsal könyvében, hogy mit is történt ezen az első pünkösdi történeten. Olvassunk fel Apcsal 2:1-4. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak, ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Tehát, ott vannak a hívők. Azt tudjuk, hogy körülbelül 120-an voltak, akire a Szentlélek rájuk szállt. És ez egész olyan volt, mint egy nagy szélroham. Tűzlángokkal. Tehát lángnyelvekkel átjárták az egész helyet, és leszállt a hívőkre. Félelmetes lehetett. Próbáljuk ezt elképzelni, hogy ez milyen lehetett. Hogy egy nagy szél van, és tűz van mindenhol. És nagyon jól tudjunk, hogy amikor a szél és a tűz összejön, életveszélyes. Felemészheted egy egész erdőt, egy egész város. A szél és a tűz ott van. Nagyon nagy erej van az egésznek. Szentlélek betöltötte őket, és kezdtek különböző nyelveken beszélni. Nézzük meg, hogy mi történt utána. Arról olvassuk az 5-től a 13. vers, nem fogunk ezeket felolvasni. De Lukács elmondja, hogy rengeteg zsidó volt Jeruzsálemben éppen akkor, akik az egész világról jöttek össze a pünkösdi ünnepre. Tehát ott sok ezer zsidó van, rengeteg országból. Hazatértek, különböző nyelveken beszélnek ott Jeruzsálemben. És a Szentlélek nem szállt rájuk. A Szentléleket tüze nem töltötte be őket. Ők csak csodálkoztak, hogy mi történik ezek az emberekkel. És ezek az emberek kezdtek szólni hozzájuk az ő nyelvüken. És ők ezt megértették, és ezt átéltek, hogy ez egy csoda, ez hogy lehet. És akkor kezdtek gúnyosan, cinikusnak lenni, és Péter felállt, hogy elmondja nekik, hogy most mi történik. És ezt is el kell képzelni. Ott vannak a jeruzsálemi főtéren. Nem egy pár ember, sok ezer. Egy hatalmas nagy tömeg van a jeruzsálemi főtéren. 14. versben nézzük meg. Akkor előállt Péter a 11-jel, és felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, tehát nagy tömeg, figyeljetek a szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Tehát Péter elkezdett beszélni hozzájuk, és Lukács leírta az ő híres pünkösdi beszédet a következő versekben, a 16. verstől a 36. versig. És Péter ebben a híres pünkösdi beszéden elmondta, hogy Jézus, ő volt a várva várt messiás. És ez a Jézus Krisztus, aki a messiás volt, ő volt az, aki feltámadt a halálból, úgy, ahol meg volt ígérve. Ez az egész őróla szól. Jézus Krisztus ma is él, most is él. És Péter tovább megy, és idézi az Ószövetséget, ugye? És azt mondja, az Isten elküldte a várva várt, megígért szent lelket is. És az, amit mi most tapasztaltok, és ez, amit ti láttok, hogy az Isten betöltött minket az ő szent lelkével. Kidurant ez a lufi, amire vártunk nagyon sokáig. Ez most történt meg. És mi történt, miután Péter hirdette nekik az evangéliumot? Péter elmesélte az egészet. És nézzük meg, 37. versben az emberek kiáltották Péternek, és megkérdezte, hogy ha ez mind igaz, amit most te mondtál nekünk, akkor mit tegyünk mi? Visszakérdeznek Péter, mit csináljuk mi, ha ez így igaz? És Péter egyszerűen elmondja nekik, hogy higgyenek az evangéliumban, és ti is meg fogjátok kapni a Szent Lelket. 38. vers. 38. vers. Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében a bűnétek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Lelket ajándékát. És pontosan ez történt. 41. versben arról olvasunk, hogy azon a napon, azon a pünkösdi napon 3000 ember megtért. 3000 ember hitt az evangéliumnak, és megkapták a Szent Lelket. Tele voltak a Szentlélek, és megváltozott az egész életük. Tehát egy ébredés kitört. Egy olyan ébredés, ami befolyásolta az egész világot. Ugye, ezek a csomó, rengeteg külföldi zsidók hallották az evangéliumot. Megtértek, és visszamentek ezek az országokból, ahonnan jöttek. Tehát az evangélium kezd terjedni mindenhol a világban úgy, ahogy Jézus ezt megígérte. Tehát elindult a világ misszió, amiről Jézus beszélt. Ez a pünkösdi története. Erről szólt, ez amit megtörtént akkor. De a pünkösdi történet nem áll meg itt. Ne tegyünk egy pontot a végére, hanem egy veszőt. Menjünk tovább. Rögtön utána mi történt? Mi a teljes pünkösdi története és üzenete? És ezt hogyan alkalmazunk 2023-ban? Mit jelent nekünk ma? Tehát folytatjuk a pünkösdi történetet. Mi történt rögtön utána? Miről olvasunk a következő versben? Mi történt azzal a tömegember, aki ott maradt Jeruzsálemben, és nem visszatértek az ő, ugye, a külföldre, hanem ott maradtak. Mi lett velük? Azt tudjuk, hogy Jeruzsálemben megszületett az első gyülekezet. 42. vers. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban. Tehát Isten létrehozta az első megacsörcset. Pünkös lehetne hívni, hogy Máté az előbb emlék, hogy ez a születésnapja az egyháznak. Megszületett Jézus egyházat. Tudjunk, hogy Máté 18-ban Jézus megígérte, hogy én majd felépítem az én egyházamat. És amikor Jézus ezt elmondta, Máté 18-ban biztos, hogy a tanítványok nem értettek, hogy mi ez az egyház. Miről beszél Jézus Krisztus? Nem értették akkor, de most kezdtek látni, kezdtek megérteni, hogy ez az ígéret miről szól. Jézus megígérte, hogy jönni fog az ő egyháza, és ezt úgy kell ezt elképzelni, mint a harmadik lufi. Jézus megígérte, jönni fog az én egyházom. De ez a lufi nem olyan, mint a többi lufi, ez most kezdi felfújni, most kezdte felfújni. Fújt egyet, és nagy lett ez a gyülekezet Jeruzsálemben, de ez a lufi tovább megy. És Jézus fúj benne, ebben a lufiban, az egész történelemben keresztül, és azóta fúj, 2000 éven keresztül fúj, és ez a lufi egyre nagyobb lesz. És ez a lufi egyre nagyobb lesz a feszültség, és amikor elér ezt a méret, amit a Jézusra látta előre, akkor fog kidurani ez a lufi, a történelem végén, amikor Jézus Krisztus visszajön. De most kezdett felfúrni ezt a harmadik lufi. De menjünk vissza akkor az első pünköstre. Gondoljunk bele. Próbáljunk elképzelni, hogy a tanítványok mennyire meglepődtek, amikor látták a megtért tömeget. El tudom képzelni, hogy egymásra néztek. Hát én erre nem gondoltam. De gondoltál erre? Nem. Azt tudjuk, hogy Zabdiel könyvében a tanítványok még nem voltak képen semmivel. Az első versekben azt megkérdezték Jézus Krisztus, hogy most fogod helyreállítani az Izrael a trónját? Tehát most lesz az Izrael királysága? Nem értették, hogy Isten tovább lépett. És egy terv van az egész világgal. El tudom képzelni, hogy a tanítványok látták, hogy ők fognak ülni ezek a trónokon, vagy valamit. Vagy lehet, hogy azt gondolták, hogy akkor mi is fogunk tanítványozni egy pár embert, és úgy bánni 12 ember, ahogy Jézus bánt velünk? És mi is ilyen kis csoportokon fogunk tevénkedni? Elhiszem, hogy a tanítványok fogalmuk nem volt, hogy mi az, ami vár rájuk, amikor a Szentlélek jön. De Jézus az elképzelés az egyházról, a gyülekezetről nagyon-nagyon más volt, ahogyan ő bánt az ő tanítványaival. Az ő tanítványai módszer, és az ő, hogy ez nem volt egy minta, vagy egy példakép, ahogyan Jézus bánt velük. Az egy megismételhetetlen esemény volt, és most Jézus terel az ő figyelmüket, hogy figyeljetek az egyházra, a gyülekezetre, ez az én tervem veletek. De miután eljött a Szentlélek, és személyesen betöltette a hívőket, ugye Jézus tanítványozása terv az lett, hogy az emberek kövessenek őt gyülekezetekben, hogy éljék az életüket egy gyülekezetben. És ez volt az új szövetségi ígéret a Jeremiás könyvében. Így beteljesedik a Jeremiás profécia az új szövetségről, hogy amikor eljön a Szentlélek, akkor az én népem mindannyiuk fognak engem megismerni a szívükből. Nem is lesz szükség másokra, hogy tanítsanak egymást, mert a legkisebb, a legnagyobbig fog engem megismerni. Ez volt az új szövetségi ígéret, hogy az én népem szeretett kapcsolatban lesznek velem. Az én népem a szívükkel fognak engem megismerni. És ez, amit kezd beválni most az új szövetségben. Tehát el tudom képzelni, hogy a tanítványok nagyon meglepődtek, és fogalmuk nem volt, hogy most mi van, mi az én szerepem itt. Jézus arra hívta őket, hogy ezek a tanítványokból lesznek az egyházi apostolok. És ezek az egyházi apostolok, ők lesznek a pásztorok, a gyülekezetek. Nekik kell vezetni a nyájuk, nekik kell hirdetni az igét. pünköst arról szól, hogy Jézus Krisztus létrehozta az ő egyházat. Létrehozta az első gyülekezetet. És ez a gyülekezet a világ színpadra lépett. És lenyűgözte a világot az ő szépségével. Jézus Krisztus mennyasszonya gyönyörű volt. A világ soha nem látott ilyen szépséget, ilyen gyönyörűséget, ahogy az emberek egymást szeretik a szívükből. Lenyűgözte az egész világot. Olvassunk erről, Jézus gyönyörű mennyasszony, ami a színpadra lépett pünkösdön, 43-tól a 47. vers. Folytatja, amit az előbb kezdtem a 42. versben. Tehát félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. A vagyonukat és a javaikat eladták. Szétosztották mindenkinek, olyan, ahogy éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan egy szívvel és egy lélekkel voltak a templomban. És amikor házonként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte gyülekezetet az üdvözlőkkel. Tehát gyönyörű volt az első gyülekezet, és ez lett a minta és a példa. Ez Isten megáldott őket, és tovább is megszaporított őket. Azt tudjuk, hogy hamarosan még 5000 ember Jeruzsálemben fog megtérni, és egyre nagyobb lett a gyülekezet. Tehát pünköstkor egyéni emberek megtérnek. Pünköstkor azt látjuk, hogy bekapcsolódnak egy gyülekezetbe, bekapcsolódnak egy lenyűgöző, szeretett közösségben, amiben élnek egymással, és Isten megszaporította őket. Isten hozta a növekedést nekik, és elkezdődött Jézusnak a világhódító missziós tervet. Ellenállhatatlan volt. A tűz kezdett terjedni, mert egy szélroham vitte előre. És ez az egész ellenállhatatlan lett. És erről szólt Pál misszionáris utak. Pál mindenhol hirdette az evangéliumot, és közben a Szentlélek csodákat művelt. És az emberek megtértek, gyülekezetek létrehoztak. Ez volt az új szövetségi misszió terve, ez volt a mintája az egésznek. És amikor visszanézünk, akkor látjuk, hogy mit is történt. Tehát mennyire sikerült Jézus világhódító missziós terve? Az apcsalkönyv végén gyülekezetek vannak mindenhol a földközi tengeren. A kereszténység úgy terjedt egy pár száz éven belül, hogy meghódította az egész római birodalmat. A kereszténység lett a hivatalos vallás Konstantin uralma alatt, amikor a császár megtért. Meghódította az egész akkori világot. Nem tudjunk pontosan, hogyan történt meg ez a robbanó növekedés. És azért nem tudjunk, mert az apcsalkönyv befejeződik az első generáció után. Olyan sok minden nem tudunk pontosan, hogy történt, annyit tudunk, hogy meghódította a római birodalmat. Például azt sem tudjunk, hogy ezek az első keresztények megkeresztelték az ő gyermeküket? Vagy csak azok kereszteltek meg, akik megtértek. Most baptisták, presbitériás, másképpen látjuk ezt, csak nem tudjuk. Mert nincsen leírva, hogy mit csinált az a második generáció. Annyit tudunk, hogy gyülekezetek és keresztények vannak mindenhol. Azok a gyülekezetek hogyan szaporodtak, mint a gombák? Ők plantálták gyülekezet? Azt nem tudjunk. Nem tudjunk pontosan. Annyit tudunk, hogy rengetegen lettek. Mert rengeteg gyülekezet volt mindenhol egy rövid időn belül. Pünköskor azt látjuk, hogy megváltozott az egész világ. Tim Keller szokta mondani, hogy az Isten kegyelmező szent lelket mindent megváltoztat. És gyülekezetek megváltoztatják a várost. Erről szól a pünköst. És mi is ezt szoktunk hangsúlyozni, hogy mi is akarunk így só és fény lenni a világnak. Mi is akarjunk vinni az evangéliumot. Mi is akarjunk evangelizálni. De nem, mert kötelező, vagy mert kellene ezt csinálni. Isten arra hív minket, mint keresztények, aki szeretett kapcsolatban vagyunk az Úr Jézus Krisztussal. Aki ismerik Jézus Krisztus és az áldását az életünkön. Tim Keller úgy beszél a keresztényekről, hogy olyanok vagyunk, akinek van egy fertőző betegség. Most is, ha jól tudom, a skarlátos betegség most terjed az iskolákban. És a skarlát szó az pirosnak jelent. Az angol szóban a skarlátos az crimson, egy vörös, sötét, piros szín. És a keresztények mi olyanok vagyunk, mint skarlátos, fertőzött betegek, ugye? Akik úgy ismerik az Úr Jézus Krisztus, és az ő vére megtisztított. És mi akaratlanul vagy tudatlanul ezt akarjunk továbbadni. Mert én ismerem Jézus Krisztus, akarom, hogy te is ismered Jézus Krisztus. Ő az egyetlen remény az életünknek. És beszélni Jézus Krisztusról az evangelizáció nem egy program, vagy nem azért csinálni, mert kell, hanem azért, mert szeretett kapcsolatban vagyunk az Úr Jézus Krisztussal. És őről akarunk beszélni. A kereszténység megalapozta a nyugati civilizációnak az egész történelmet és az egész kultúrát. A kereszténység mélyen hatott az emberek lelküken, mélyen megformálta a közös gondolkodásunkat Európában, Amerikában. A kereszténység olyan lett, mint a levegő, amit minden nyugati ember természetesen a tüdőjével lélegzi. De az a baj, amikor valaki csinál valamit, természetesen sokszor nem is veszi észre, annyira természetes. És könnyű elfelejtkezni, hogy levegőt kell szívni, mert ez valahogy csak magától megy. És ez pontosan ez, ami történik most a nyugati országokban. Amit látjuk, hogy a nyugati országokban elfelejtkeznek az ő keresztény gyökerekről. A nyugati országokban, Európában, Amerikában nem csak elfelejtkeznek a keresztény gyökerekről, hanem hátat fordítak a kereszténységnek. Európa és Amerika most kezd ellenállni a kereszténységnek, és mi ebben a szituációban vagyunk. Ez, amit mi látjuk. És a pünkösdi történet ad nekünk reményt. Mert mi nagyon jól tudjuk, hogy az egyetlen remény Amerikának, Európának, Magyarországnak, hogy az Isten hozzon egy ébredést. Hogy hozzon egy ébredést. És én hiszem, hogy az Isten úgy, mint régebben, úgy, mint pünköskor, ő fog fújni egyet. És ébredés lesz. Ezt tapasztaltuk, ezt láttunk nemrégen az Asbury Egyetemen. Rengeteg fiatal, és ez a generáció nagyon sokat szenved ebben a kultúrában. És nagyon sok fiatal bizonságot tettek, hogy igen, átéltem, hogy mit jelent új szívet kapni, átéltem személyes kapcsolatban élni Krisztussal, és új reményt kaptam. Nekünk erre van szükségünk. És a pünkös bíztat minket, hogy Isten ugyanúgy, ahogy régebben, ő tud hozni egy ébredést Európára és Magyarországra. Pünkös emlékeztet minket Jézus Krisztus az egyszerű missziós terve, hogy a Szentlélek betölt minket. A szívünk tűzre láng, a szívünk tűzre dobban, a mi személyes kapcsolatunk Jézus Krisztussal. Olyanak vagyunk, mint a fertőző betegek, és visszünk az Isten Jézus Krisztus a szeretett világ szerte. És plantáljunk új gyülekezeteket. Befejezve ennek a pünkösdi ünnepnek a mondani valója. Sokan tudjátok, hogy Tim Keller nem régen meghalt. Május 19-ig pontosan, amikor ő meghalt. És most az internet tele van ilyen emlékeztetések Tim Kellerről. Sokan írnak róla, hogy milyen volt az ő hatás az ő életükön. Sokan posztolják ezeket. Én is posztoltam egy kis dedikáció, vagy egy köszöntés Tim Kellernek a Facebookon, mert sokat jelentett nekem. Több értelemben ő lett az én hősöm. Ő lett az én példaképen. Ő az, aki nagy hatás volt az én életemben. És ezek a posztokat olvasni nagyon biztató volt, és kezdtem megérteni, hogy az emberek hogyan értékeltek Tim Kellernek a lényegét az ő életükben. Tünivel, amikor a teológiára jártunk, hallottuk a híreket, hogy vannak lelkészek, professzorok, 14-en voltak, akik évről évre összejöttek. Ezeket annyit tudtunk róluk, én titokzatos volt ez az egész, annyit tudtunk, hogy ezek a fő teológusok, ezek a professzorok, ezek a nagy gyülekezetek, a lelkészek összejönnek közösségben lenni egymással. És most kiderült a napokban, mert mi ismertük ezek a professzorok, akik részt vettek ezek a találkozásokon. Ők most mondták, hogy igen, amikor összejöttünk éveken keresztül, Tim Keller mindig volt a vezető köztünk. Ő volt az, aki levezette ezek a beszélgetéseket. És ezek a professzorok most beszámolnak arra, hogy Tim Keller mit jelentett az ő gondolkodásra. Azt mondták, hogy nekem részigazságaim voltak. Megértettem az evangéliumot, megértettem a missziót, megértettem az egyházi teológiát, de Keller volt az, aki segített nekem a többi gondolataimat integrálni, összefésülni Jézus Krisztusban. Hogy az egész életemet lássam Krisztus és az evangéliumon keresztül. És arra kezdtek beszámolni, hogy Keller miatt láttam, hogy milyen az én kapcsolatom saját magammal, az én saját lelkemmel, mi van az én szívemmel, és hogy megvizsgáljam magamat az evangéliumon keresztül. És hogy megértsem az én kapcsolatom Istennel az evangéliumon keresztül. Mit jelent, hogy az Isten engem szeret Krisztusban, és gyönyörködik bennem, és megértettem az én kapcsolatom Istennel, és megértettem az én viszonyom és kapcsolatom a házasságommal, a feleségemmel, vagy a barátaimmal, vagy megértettem, hogy az evangélium hogyan hat a közösségre, hogyan oldja meg a konfliktusokat az életemben. Az evangélium Krisztusban hogyan hat a misszióra, az egész életemben, az elhivatásomra. És Keller volt, aki megsegített, hogy lássam át az egészet, mert Keller látta ezek az összefüggéseket. És én hálás vagyok Tim Kellernek az én saját életemben, hogy ezeket láttam az ő tanításon keresztül. Erről szól a pünkösti ünnep, mert a Szentléleken keresztül nem látjuk semmit. Szükség van, hogy a Szentlélek felébresztjen minket, és küldjen minket a misszióban. Imádkozunk, és adjunk hálát nem Tim Kellerért, hanem a Jézus Krisztusért. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönjük, hogy bíztatsz minket a te ígédből, és emlékeztetsz minket, hogy mit is történt azon az első pünkösdön, és hogy a pünkösd a mi egyetlen reményünk. Hogy úgy, ahogy akkor hoztál éberedést, úgy, ahogy a te néped összegyűlt, és közösségben éltek egymással. Láthassuk, hogy milyen volt az az első gyülekezet, milyen gyönyörű, mennyire lenyűgöző volt. Hiszünk, Úr Jézus Krisztus, hogy de ugyanazt tudod megtenni ma, ebben a sötét világban, amiben élünk, ezek a durva időkben, amiben élünk, hol olyan sok ember remény nélkül élik az életüket. És Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy miattad, nekünk nem kell a pusztában vándorolni ennivaló nélkül, vagy ital nélkül, hanem te vagy az élet víze, te vagy az élet kenyere. Te vagy az, aki táplálsz minket saját magaddal. Úr Jézus Krisztus, ha valaki itt nem ismer téged még, kérünk, hogy ez a szent lelked, de vonz magadhoz. Nyisd ki a szemeit, hogy lássan téged, hogy mennyire lenyűgöző vagy. Mennyire csodálatos megváltó vagy. Hogy te vagy az egyetlen remény ennek a világnak. Te vagy az, aki szeretsz minket, és bebizonyítottad a szeretet felénk, amikor a Golgotai kereszten feláldoztad magadat. Úr Jézus Krisztus, kérlek, nyisd ki a szemünket, hogy az egész a valóságra váljon. Nyisd ki a szemünket, hogy lássunk téged. Nyisd ki a szemünket, puhítsd meg a szívünket, akarunk az egész lényünket téged dicsérni. Mert te vagy az egyetlen, aki méltó erre. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy mindent megtettél, értünk. De kérünk, könyörgünk, hogy küld el a szent lelkedet, és küld el ébredést Magyarországnak. Küld el a Szent Lelkedet, hogy minél több ember megtérjen, és hogy minél több gyülekezet létrejöjjön Magyarországon. Úr Jézus, száraz a föld, nagyon száraz a föld, szükségünk van rád. Küld el a de áldás esőt a mi életünkre, a gyülekezetekre. Krisztus nevében. Amen. Amen.